Sziasztok, ez itt a DevTest 56. adása, ma velünk van TB Róka,
Edu
és Siva Force vezérigazgató Kovács Anton.
Sziasztok!
Ez a podcast amúgy nem jött volna létre a Siva Force támogatása nélkül, és ha valakinek tetszik a mi podcastünk, akkor osszátok meg a ismerőseitek közt.
Első témaként gondoltuk, egy kicsit beszéljünk a Kubernetesről és az OpenShiftről, de csak így érintőlegesen, és annak apropóján, hogy cégen belül nálunk volt most egy átállás ezekre a technológiákra, és Anton, erről tudnám mesélni, hogy milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban most?
Igen, köszi. Hát igazából maga az átállás az már nagyon régóta zajlik, hiszen már 4-5 évvel ezelőtt is Docker konténerben élesítettünk a dolgokat, és több éven Prodon van több Kubernetes és OpenShift-es rendszerünk, és most az történt igazából, hogy házon belül, konkrétan a tegnapi nap folyamán átálltunk az Atlassian stack-kel, tehát a Jira, Confluence, Bamboo, Bitbucket-tel, tehát azok az eszközök, amit mi napi szinten használunk, és eddig ugye ezek a legféltettebb rendszereinket, nem mertünk őket soha piszkálni, tehát hogy mindig így nagyon óvatosan kezdjük, mert napi szinten gyakorlatilag, ha négy közül valamelyik nem működik, akkor gyakorlatilag leáll a fejlesztés. És nagyon sok ember ott áll munka nélkül, és most eljutottunk a Kubernetes és az OpenShift iránti bizalomban olyan fokra, hogy a legféltebb termékeit, a legféltebb rendszereinket is most már ott futtatjuk, és nagyon örülök. Hát óriási félelem volt bennünk, tény és való, hogy ott nagyon gondolkodtunk rajta, hogy mikor legyen átállás, éjszaka-e, vagy nappal, mert általában inkább, ha valami élesítés van, akkor azt inkább idő után éjszaka szoktunk megtenni, de most azért választottunk inkább a napi, tehát az, hogy munkaidőben állunk át, mert az volt az elmélet, az volt az elképzelés, hogy akkor nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy bármilyen probléma van-e, és ha kiderül, hogy bármilyen probléma van, akkor az gyorsan be tudjuk reagálni, tehát abszolút nem abba az irányba mentünk, hogy na, akkor éjszaka átállunk, és akkor hajnali 3-2 ember teszteli, hanem nappal átálltunk, és mind a 100x ember az rögtön elkezdte használni, és így hál' Istennek nem potyogott vissza rengeteg hiba, amik visszapotyogott, azok mind inkább ilyen emberi. Szóval megint a gépnek igaza volt egy picit, tehát ezek inkább ilyen emberi bakik voltak, amik így a konfigba itt-ott elejtettünk, de hogy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy így balesetmentesen sikerült átállnunk. Ebéd előtt egy órával elkezdtünk, és gyakorlatilag ebéd vége előtt már mind a 4 rendszer futott. Korábban már a Confluence-el átálltunk, tehát 1-2 hónappal ezelőtt, és azért ott fontos volt az a tapasztalat, amit ott gyűjtöttünk, tehát hogy kitapasztaltunk, hogy mire allergiás, mi az, amit szeret megcsinálni, és ugye az a jó, hogy egyszer a Kubernetesben valamit kitapasztalsz, vagy az OpenShift-ben, akkor az onnantól kezdve mindenre igaz, tehát hogy ez a fajta standardizáció, ez a fajta nagyon egyformán kell kezelni mindent, ez ott nagyon igaz, és ezért az a tapasztalat, hogy az egyik rendszernél megszereztünk, ez onnantól kezdve univerzális volt, és többi rendszernél is ugyanolyan jelleget mutatta, tehát ha arra odafigyeltünk, akkor jó át tudtunk állni. Úgyhogy ez ilyen szempontból duplán újítás volt, mert az egyik az az, hogy nappal álltunk át főműsor időben, a második pedig az, hogy tényleg elosztott több nódos belső klaszterünkön használjuk az OpenShift-t, és most lekopogom, ugye van egy Slack csatornánk, ahol a kollégáknak megkérünk arra, hogy ha valami akadályozó az ő munkáját, akkor azt ott beírják, és mi azonnal bereagálunk, és relatíve kevés olyan dolog volt, ami visszajött, tehát hogy abszolút gyakorlatilag két kezemmel meg tudom számolni összesen azoknak a hibáknak, amik ezután volt. De hogy maga a rendszer az működött. Volt egy kis probléma a timezone-nal, a Bamboo környékén ő egy picit furán kezeli, vagy furán veszi az időzónákat, a felületen nem lehet beállítani, hogy milyen timezone-ban vannak, úgyhogy a konténernek a timezone-ját vette át, és ott az volt a megoldás, hogy a nódon futó időbeállításokat kellett gyakorlatilag beszimlinkelni a konténeren belül, és akkor így onnantól kezdve megjavult minden, és jól működött, és mivel a Bamboo workerek és a szerver között időeltérés volt, ezért folyamatosan a workerek lecsatlakoztak a szerverről, mondván, hogy nagyon olyan messze van egymástól az idő, hogy így nem tartja biztonságosnak ezt a működést, tehát jó vizsgázott végül is a rendszer, és ebből voltak problémák, amik így a délután folyamán orvosoltunk, de hogy gyakorlatilag minden build az így kiment, tehát hogy minden release az kiment határidőre, mindent ki tudtunk adni, tehát hogy itt a Bamboo környékén volt a legtöbb ilyen fennakadás. Hát ugye nem tudom, mennyire ismeritek az Atlassian termékeket, ugye 4 fő terméke van az Atlassiannak, eléggé nagy skálán mozognak az Atlassian termékek. Az Atlassian az arra azt a célt tűzte ki magul, hogy ő szeretne azt a toolsetet, azokat az eszközöket egy kézből adni, amik az agilis működéshez szükségesek, és gyakorlatilag a Confluence és a Jira az az agilis szervezeteknek gyakorlatilag de facto szabványa lett. Egy olyan felület, ahol a fejlesztők is nagyon jól megszokták, és az agilis működés támogató feladatkezelő, tehát ilyen taszkezelő, boardoknak a kezelése az agilis, tehát amiben lehet előre megtervezni a sprinteket, a feladatokat. Confluence az pedig egy ilyen wiki, amiben lehet összegyűjteni központi helyen a tudást, és ott a dokumentációk, a leírások azok egy helyen elérhetőek, és nem szana szét a fájlokban, és ez jelentősen fel tud gyorsítani egy vállalatnál a működését. Most már nem csak az IT cégek használják, hanem nagyon sok marketing, HR, PR, legutóbb egy postaláda gyártó cég is bejelentkezett, hogy ő is így átállt az agilitásra, pont hallgatta az egyik előadásomat az interneten, és azon inspirálódva átállt, majd ezt szeretném külön témába kitárgyalni, mert megkértem azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy elmenjük és megnézzük, és tapasztalatot gyűjtsük, hogy ez hogy csinálja, és várunk a meghívásra. A időpont egyeztetése, hogy mikor tudunk hozzájuk kimenni és megnézni. Úgyhogy a Jira és a Confluence, az egyik az feladatkezelő, a másik az ilyen tudástár, vagy wiki oldal. A harmadik ez a Bitbucket, az gyakorlatilag a fejlesztőknek a forráskódjait tárolja biztonságosan, több verziót belőle, és így biztonságosan tudunk több verzióval több dolgozni egyszerre. És a negyedik a Bamboo, ez pedig a Continuous Integration és Continuous Delivery rendszer, ami egy gombnyomással lehetőséget ezt, hogy amit lefejlesztettünk, az egy gombnyomással le tudjuk buildelni magát a programot, vagyis az artifaktok, és ki is tudjuk rakni az ügyfélhez. Úgyhogy mivel mi nemrég Atlassian partnerek lettünk, tehát hivatalosan is mi is tudjuk most már forgalmazni ezeket a termékeket, nem csak mi használjuk, hanem másoknak is ajánljuk, és másoknak is tudunk értékesíteni, bevezetni, tanácsadással segíteni őket.
Shiftes átállás akkor az azt jelenti, hogy a következő verzió frissítés az már csak ilyen gombnyomogatás lesz?
Hát igen, nagyon jól mondott, tehát hogy gondolom határozottan emlékszel arra, amikor így napokkal ezelőtt készültünk, vagy napokon keresztül készültünk arra, hogy na most akkor a Jira-ban upgrade-elni fogunk.
Igen, igen.
És akkor ott leültünk, fölhúzták, megcsinálták, klónozták, gyakorolták, és tényleg ilyen óriási készülődés után többször végigpróbálva működik-e a dolog. A végeredmény az lett, hogy akkor este 7 órakor leállított és kipróbáltunk, mentettünk, félreraktunk, átraktunk, beraktunk, és akkor ilyen este 9-10 óra környékén már jött a jelzés, hogy na most már egy termék, az így sikerült annak az upgrade-je, és emlékszem, amikor azt mondtuk, hogy na most valami óriási tudunk fel, mert egyszerre kettővel fogunk átállni, de az már nagyon izzasztó volt. Most ahhoz képest úgy néz ki az upgrade, hogy a leklónozott éles rendszer, leklónozott TST környezetben, tehát ilyen teszt környezetben, megnyitjuk a felületén megnyitjuk azt a mezőt, amiben benne van a verziószám, átírjuk a verziószámot, és hogy a verzió az kompatibilis tehát a régi és az új az kompatibilis fájrendszer szinten, nem tudom, tehát hogy megvannak azok a beállítások, amik ugyanazok, akkor gyakorlatilag ez egy hát percek kérdése. Tovább tart, mire maga a Bamboo vagy Jira vagy Confluence elindul, mint amennyi maga az upgrade. És hogy ez a TST-n sikeres, akkor utána bátran megcsináljuk ugyanezt az élesen, tehát gyakorlatilag egy újraindítással egyenlő. Itt arra kell figyelni, hogy általában, tehát a fő verzióváltás, amikor 5-ösre átállsz 6-osra, 6-osról 7-esre, vagy 7-esről 8-asra, akkor ott vagy megváltozik a user ID, vagy megváltozik a fájrendszer struktúra, tehát más kell felmondani, máshova rakja, más Java verzióváltás volt, és hogy mondjuk a CIA certificate, tehát a Java-hoz a certet azt kívülről adtad, akkor az egyszerűen más útvonalra kell mappelni, mountolni. Ilyen esetekben el kell olvasni a leírásban az upgrade guide-ba, tehát azokat ugyanúgy meg kell csinálni tehát ilyen Docker Kubernetes OpenShift környezetben is, mert azt így automatikusan nem húzza utána, de onnantól kezdve minden más az automatán, egy is fantasztikus érzés. Tehát tényleg ilyen euforikus érzés volt az, amikor mobilon átállás után megnyitottam a taxiban, megnyitottam a mobilt, megnéztem, hogy mennyi memóriát fogyaszt, és hogy futnak a taszkok, és így meg egy mozdulattal láttam a logját, ilyen óriási élmény volt. Szóval nekem én nagyon örülök annak, hogy átálltunk, és óriásit nőtt megint. Tehát tudtunk bizonyítani, hogy ez a technológia, ez tényleg most már olyan szinten tart, hogy ez napi szinten biztonságosan, üzembiztosan tudunk használni.
És akkor ezzel nagyon sok időt lehet spórolni ezzel a Kubernetesben futó alkalmazások deployolásán is.
Gyakorlatilag azt tudunk mondani, hogy például a Status App, ami saját fejlesztésünk, ami egy ilyen visszajelzést gyűjtő rendszer napi szinten, azt már évek óta cloudos Kubernetes környezetben, tehát konkrétan a Google-nél futtatjuk, és ott egyszer megírt ilyen automatizálási, tehát automata deploy build folyamat, ebből most valamelyik nap megnéztem, hogy csak az idén 200, nem tudom hány build és redeploy történt, tehát hogy ez visszaosztom a napok számával, itt vagyunk február elején, február első napjaiból 200 release-et visszaosztom 40-nel, az azt jelenti, hogy naponta 50-et release-eltünk, vagy naponta 40-et release-eltünk, szóval elég sokat, tehát hogy gyakorlatilag, ha ez hagyományos módszerrel kézzel kipakolászásával, ez biztos, hogy nagyságrendel kevesebb lenne, tehát maximum 3-4 release lenne, és hogy a release-enként mondjuk legyen egy 10-15 perc, mire egy ember kirak egy ilyet, meg kimásol is leellenőrzi, hogy ez biztonság, ez szoroz föl 300-zal, óriási időt tudunk nyerni egyszerűen. Óriásit. Szóval felfoghatatlanul sokat.
És ugye biztonságosabb is, mert a gép nem annyira fog hibázni.
Igen, igen, hogy tehát ugye be van építve az OpenShift Kubernetes, be van építve azok az automatikus mechanizmusok, tehát hogyha valami nem sikerült rolloutolni, akkor automatikusan visszaáll az előzőre, tehát az, amit régen manuálisan a kollégáknak meg kellett csinálni, hogy látom, hogy nem megy, akkor visszaállok, nem, tehát hogy ez így automatikusan lefut benne, és ezáltal sokkal üzembiztosabb, mert megbököm, aztán vagy a teszten elhassal, mert kiderül, hogy valamilyen teszt, tehát hogy valamilyen hibát vétettem el, tehát hogy meg sem próbál kirakni. Ha a teszteken átmegy, akkor utána megpróbál kirakni, és hogy a indulásnál nem sikerült elindítani, akkor visszaautomatikusan visszarol be kell az előző verzióra, és értesít engem arról, hogy figyelj, nézd meg, légy szíves, mert valami probléma van. Mert a probléma relatíve ritkán van, ezáltal gyakorlatilag nem nagyon szoktunk így fölötte izgulni, hogy na most akkor kimegy, nem megy ki, vagy nem tudja, hanem úgy szülünk, hogy észre sem veszünk, legalábbis ezt szoktam mondani, hogy így elindítjuk, aztán úgy is tudjuk, hogy kint van, aztán küldünk az értesítést az üzletnek, hogy bármi más, hogy nézze meg. És hogyha valami baj van, csak akkor értesít, de üzemszerűen a deploy és annak a pozitív ága az mindig automatikusan lefut is. És csak akkor értesít, hogy a bármi probléma van. Tehát az, hogy kiélesítettünk valamit, az már nem esemény. Az esemény az, hogy a kiélesítés után valami probléma van, és az nagyságrendel ritkábban van.
A deploy egyszerűsödésén és a verzióváltásán kívül a Kubernetesben futó alkalmazásoknak egyébként még milyen más előnyei vannak?
Van nagyon sok előnye, például az, hogy a napló fájlok azok központi felületen elérhetők, minden szoftvert szabványos módon kell elérni szabványos felületen, tehát magyarul mindegyiket egyformán kell elérni, mindegyik ugyanott van a logja, mindegyiknek ugyanott van tehát ezáltal, hogy szabványos lett minden szoftvernek a kezelése, ezáltal a betanítási idő jelentősen kisebb. Hogyha valamit keresek, akkor nem kell értenem az adott rendszerhez, mert szabványos helyen keresem, és szabványos helyen találom meg. Szabványosan kell beavatkoznom, tehát hogy nekem sokkal kevesebb dolgot kell megtanulnom, és nagyságrendel több típusú rendszer tudok üzemeltetni, hogy az OpenShift vagy Kubernetes alapon van. És ennek a szabványosításnak van óriási ereje, mert a mostani IT világban ez tehát hogy ezzel óriásit tudunk spórolni ezzel. Nagyon sokszor a cégvezetők leülnek, főleg így évelején, akarják a fejüket, hogy akkor milyen irányba kéne menni, vajon min kéne változtatni, mi az, amit elő kell venni, mi az, amit nem kell elővenni, mi az, amit jobban csináljak, és erre nagyon sokféle módszer létezik, meg sokféle tudomány, ami azzal foglalkozik, ami segíti azzal, hogy egy menedzser az hogyan alkotson stratégiát, hogyan tudja. Nekünk Siva Force-ban van egy meggyőződésünk arról, hogy igazából mindazt, amit nekünk most javítanunk kell, és mindazt, amit picit másképpen kell csinálni, és itt elsősorban nem ilyenekre gondolok, hogy így melyik új piacra kell belépnünk, és nem tudom, milyen új üzletágat kell indítanunk, hanem az, hogy mi a következő fejlődési lépcső. Meggyőződésem arról, hogy ez a mi kollégáink sokkal jobban tudják, mint bármilyen tanácsadó, aki most jó messziről ide tud jönni, és ebben tud tanácsot. Az a kérdés, hogyan tudunk rávenni a kedves kollégákat arra, hogy ők segítsenek a menedzsmentet, segítsenek a vezetőséget abban, melyik területen, hol kell nekünk fejlődni. Ez a kérdés. És házon belül már évek óta én azt szoktam tanácsolni, hogy ha ezt így hirtelen megkérdezünk, akkor mindenki meg van szeppenve, és nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy hát szerintem amúgy is jó vagyunk, meg így nem nagyon kéne. De hogyha az év minden napján megkérdezünk a kollégáktól, hogy szerinted min kéne javítani? Szerinted min kéne változtatni? És ezt az információt, ezt folyamatosan gyűjtjük, akkor abban benne van mindaz, ami nekünk most változtatnunk kell. Tehát, hogy ha ezt csak évente egyszer teszünk meg, akkor nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy ezt jó irányt fogunk tudni fölvenni. Sokkal nagyobb a valószínűsége az, hogy ez az év minden napján csináljuk. És nekünk ebben segít egy alkalmazás, amit mi házon belül bevezettünk. Ezt az alkalmazást tudják, hogy Status App. Tehát a Status App az a fórum, ahol a kollégáink napi szinten elmondják, hogy mi az, ami jól működik, mi az, amit kellene változtatni, értem-e, van-e valami akadály, akadályoz engem valamit a munkában, és sokkal egyszerűbb dolga van a menedzsmentnek, sokkal egyszerűbb dolga van a vezetőknek, mert nagyon figyelmesen olvasni kell a státuszappot, és abban megtaláljuk mind az összes olyan területet, amit más cégeknél óriási pénzeket kifizetnek a tanácsadóknak ahhoz, hogy ugyanezt feltárják. Tehát, hogy én szerintem, ha az ember jobban odafigyel a kollégára, jobban odafigyel az alkalmazott, a napi szintű kapcsolatban él velük, akkor ők elmondják mind azt a részt, amiben lehet még tovább fejlődni, és lehet tovább haladni.
És nem félelmetes így szembenézni a problémákkal? Úgy szemtől szembe?
Hogy ne. Persze, hogy az. Hát ugyanezt tudom visszakérdezni, hogy a benne vagy egy kapcsolatban. És a kapcsolatban a másik oldal szeretne valamit mondani neked, de éveken keresztül nem mondja el, az jó. Mennyire félelmetes tudni, hogy a te másik oldalad, az valamit akar, valamit tud, de nem mond meg neked. Ez biztos, hogy nagyon félelmetes. De hogy a napi rutin az, hogy ezeket elmondjuk egymásnak, az nem félelmetes.
Ez szerintem nagyon hasonló a code review-hoz. Tehát, hogy lehet, hogy valaki fél a code review-t, mert fog egy olyan visszajelzést kapni, ami miatt kell mondjuk újraírni az egészet. És most itt a kérdés, én szeretnék fejlődni a code review-ból, vagy nem?
Tökéletes példa. Nagyon szépen köszönöm. Ezt át is veszem, mert ennél jobbat soha nem tudtam elmagyarázni ezt a részét, vagy mindenféle más kapcsolat, de pontosan ez ugyanolyan. Ez code review kérdése. Gyakorlatilag a státuszabb az nem kóddal kapcsolatos dolgoknak a code review a napi szinten.
Tehát akkor gyakorlatilag a folyamatainknak a review-ja.
A folyamatainknak, a vezetőségnek, a csapatnak és magának a kollégának is. Hiszen a mellette, tehát valamit nagyon rosszul csináltál, a melletted lévő kollégát biztos, hogy majd egy-két szóval megillett téged egy bomba formájával.
Még szerintem nagyon jól látszik így a cégen belül a hangulat.
Meg a feszültség, tehát hogy a hangulat nem jó, vagy a feszültség nem jó, az önmagában nem probléma. Mekkora tempót kellene fölvennünk, hogy mindig tökéletes legyen a hangulat, mindig tökéletesen mindenre ráérünk, nem? Tehát az egy olyan tempó, ami most nem piacképes. Tehát, hogy nem azt ígérjünk, hogy itt nincsen tempó, itt nem kell teljesíteni. Igenis kell, tehát ősszel szabályosan néha meghalunk ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni mindent. De hogy ez tök transzparensen kell, hogy látszódjon. És ebben segít minket a státuszap, mert hogy a ki van mondva, ki van rakva az asztalra, már kevésbé fáj. Már sokkal értelmesebbnek tartjuk, már sokkal kézzelfogható, tudunk vele azonosulni, mert nem kell dugdosnunk, elbújtatni, elhájdolni a problémákat. És bizony nekem napi szinten óriási energiát kell abba fektetnem, hogy más kulturális közegből, tehát más cégektől átjönnek a kollégák, nagyon gyakran, főleg így a frontendbe, hát ezt nem szabad elmondani, ezt nehogy elmondjátok Antonnak, ezt nehogy nem. Tehát, hogy gyakorlatilag elkezdik kiépíteni egy ilyen shadow világot, tud, amiben valamit vannak, de kifelé ők tökéletes képet akarnak mutatni, hogy itt nincs probléma, itt minden rendben van. És egyszerűen ezeknek a váraknak a szétbomlása, hogy agilitásban nincs idő arra, hogy te fölépíts nekem még egy hamis világot, mert egyszerűen, amikor teljesítened kell, akkor ki fog derülni az igazság, és az sokkal rosszabb lesz, amikor te próbálsz valamit eldugdosni, mint az, hogy te folyamatában mindig tisztába szembenézve, mint a code review-nál, szembenézve a saját problémáiddal, mindig megtalálod napi szinten a megoldást, mert a sokkal kisebb meló, sokkal kisebb erőveszítés, sokkal nagyobb elégedettség mind a három, mind a két oldalon, mint az, hogy dugdosva egyszer csak valami kiderül.
Azokkal az esetekkel mit lehet kezdeni, amikor vannak mondjuk olyan státuszok, amikben tényleg egy adott ember egy problémára, vagy egy hiányosságra hívja fel a figyelmet, viszont ez a probléma mondjuk nem cégen belüli probléma, hanem külső hatás jön elő, és nem feltétlenül a ráhatásunk, hogy ezt lehet valahogy orvosolni, vagy segíteni inkább rajta, vagy úgymond így egy kicsit előre vinni ezt a problémát, hogy...
Nem vagyunk varázslók, tehát, hogy amit meg tudunk tenni, azt megteszünk, amit nem tudunk megtenni, azt megpróbálunk megtenni, de nem biztos, hogy tehát nem garantálta, de legalább tudunk, hogy mi van. Tehát, hogyha tudunk, hogy olyan, mondjuk olyan beszállító van, ahol elromoltak a dolgok, vagy nem beszállító, tehát olyan megrendelő dolgok, ahol elromoltak a dolgok, rossz vezetés került annak a cégnek, vagy annak a részlegnek az élére, rossz irányba viszi, hónapokon keresztül folyamatosan bombát nyomnak a kollégák, akkor ott egy idő után el kell ballagnom annak a részlegnek, a divíziónak a vezetőhöz, elmondani neki, hogy mi hogyan élünk meg ezt, és hogy ő ebben partner, akkor ezen javítunk, ha ő ebben nem partner, akkor megpróbálunk javítani a mi oldalunk, ha nem megy, akkor nekem eszkalálnom kell, és megyek még följebb. És hogyha nem találok a legnagyobb magasságban sem olyan embert, aki érti, hogy nekünk mi a bajunk, akkor általában az ilyennekkel meg is szűnik a kapcsolat, tehát hogy mind a két oldal, mert nekünk nem az a legfontosabb, hogy a kollégáink napi szinten bombát nyomva azt mondjuk, hát ez így, hidd el, ez így hozzátartozik a te melódhoz, úgyhogy csend, aztán csináld a dolgodat, hanem hát mi is egy idő után elkanyarodunk onnan, mert értelmetlen dolgokat nem nagyon szeretünk csinálni.
És fontos szerintem itt ezzel kapcsolatban, hogy mindig legyen visszajelzés vezetőségi oldalról is például. Tehát, hogyha valaki elmondja a problémáját a státuszában valamilyen formában, akkor az valamilyen módon legyen reagálva. Mert egy idő után ugye az ember elveszti a hitét ugye magában ebbe a működésben, közben meg ha ez mindkét oldalról jól megy, és jól áll hozzá mind a két oldal, akkor ez teljesen jól tud működni.
Egyetértek, egy dolggal kiegészítenék, hogy az is ugyanúgy igaz, és ez az érmének a másik oldala, hogyha valaki visszajelzésre vágyik, akkor annak nem ez az elsődleges forrása a státuszabb. Tehát, hogy a státuszabban, hogy azt túlzásba viszünk, akkor az úgy néz ki, hogy státuszabon keresztül azt üzenem, és azt próbálom elintézni, ami amúgy, ha odafordulok a vezetőhöz, megpaskolom, és elmondom neki, hogy mi lenne a probléma, és a helybe elintézi. Tehát voltak olyan túlkapások nálunk is, amikor státuszabban, mint négy szem közt megbeszélték, hogy jó lesz, aztán este ment a pánik hangulat, jaj, az így nem jó, az nem jó, nem tudom, és akkor a vezető tök értetlenül állt, hogy figyú, ezt nem megbeszéltük. Igen, de csak leírtam a státuszabba, tehát hogy így tudod, így a poén kedvére. De hogy ugye, ha megbeszéltük, és ezt a problémát elintéztünk, akkor vagy írd oda a végére, hogy ezt már el is intéztünk, vagy pedig ne írd így, mert ez nem az igazság. Tehát a státuszabb az nem azt jelenti, hogy oda bármit be lehet írni, hanem az egy olyan felület, ahol lehet jelezni, de ha valaki ezzel visszaél, és torzítja az igazságot, és csak így a show kedvéért használ olyan elemeket, akkor azért a vezető az, hogy nem néz ki jó szemmel. Tehát nálunk csomó minden ilyen túlkapásnál azért oda megyünk, megbeszélünk, hogy figyelj, menj oda hozzám, jelezzél nekem, próbáljuk meg ezt elintézni. Nyilván, ha nem megy, akkor a státuszabban tök jogos az a három bomba, de hogy amúgy én megoldottam neked, akkor miért nem írsz oda, hogy amúgy már megoldotta, vagy segítettek nekem ebben. Tehát, hogy az ugyanúgy hozzátartozik az igazsághoz.
Ez így akkor egy nagyon emberközpontú dolog, teljesen a kollégákra fókuszál. Ebben segít.
Én azt látom, hogy ebben a nagyon nagy digitalizációban most egy olyan fázist élünk, amikor még nem 100%-ban minden robot, nem 100%-ban minden mesterséges intelligencia, mert nem tudom én, hogy megélem-e azt a kort, amikor már magukat a programokat is mesterséges intelligencia fogják, és mi csak oldalról figyelni fogunk is pislogni, hogy hű, de ügyes ez a digitális dolog. Tehát, hogy most az látszik, hogy a digitalizációban emberen keresztül vezet az út. Tehát, hogy ha bárki szeretne a digitális világba labdába rúgni, ahhoz emberekre van szükség. És olyan embereknek, akik jókedvükkel, akik szívesen csinálják, kreativitást nem fogják vissza, terük van arra, hogy ők tudjanak kibontakozni, és például a státuszap ez ehhez hozzátartozik, hogy el tudják mondani, mert napi szinten, hogyha valaki oda rohan hozzám, és mindenki, hogy érzed magadat, mi a helyzet? Tehát ugyanaz, amit én válaszolok mondjuk a státuszabban, az lehet, hogy idegesítő lenne, hogy így van egy ember, aki 110 embernél napi szinten kétszer körbefordul, minden rendben van, hogy érzed magad, nem tudom, és így ilyen dedós óvodásnak érezni. De hogyha nekem, tehát hogyha van egy felület, ahol ugyanezeket bepipálom, és tehát igazából ott a változás a fontos, tehát hogy én mindig ezt szoktam, és ahhoz képest valami mást raktam be, akkor arra azonnal oda kell figyelni. De hogy ez nem azt jelenti, hogy óvoda, tehát hogy így én csak azzal, hogy a státusz beállítottam, azonnal megoldódnak a problémák, és rohannak hozzám a mentősök, hanem attól ugyanúgy kell intéznem, ugyanúgy mennem kell a dolgokat. Tehát sokkal jobban szeretjük is ezt tehát ilyen definiáltunk öt szintet az ilyen visszajelzésnek a hasznosságáról. Tehát, hogy ő a státuszabba kitölti a státusz, és elmondja nekünk, hogy mi a probléma, ez a basic szint, ez mindenkitől kötelesség. Tehát ez kötelező mindenkinek, mert ez annak a tiszteletnek a jele, hogy mi együtt vagyunk, egy csapatban vagyunk, valamit csinálunk. A második szint az az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem csak leírom, hogy mi a problémám, hanem még adok valamilyen, tehát hogy adok valamilyen javaslatot, hogy ezt mit lehetne csinálni. A harmadik szint az, amikor nem csak javaslatot, elmondom, hogy mi a probléma, és nem csak a javaslatot elmondom, hanem fogom, és oda megyek, és meg is csinálom, és elkezdem kijavítani a dolgokat. És a negyedik szint, amikor ez sikerül is. A vezetőt az, aki a négyes szintet tudja hozni. Tehát aki nem csak észreveszi a problémát, hanem meg tudja jól fogalmazni, el tudja mondani, hogy ez hogy lehet kijavítani. Oda megy is kijavítja, és ez megy is neki. Tehát, hogy igazából mind a négy szintre van ahhoz, hogy valaki vezető tudjon lenni.
Nagyon fontos figyelni arra, hogy a code review-nál kicsit nem úgy működik, mert ha a code review-nál odaírsz, hogy a megoldást, akkor nem biztos, hogy a fejlesztő fog ebből tanulni.
Hát ez már a különböző vezetési technikák, tehát ugye van a vezetésben is van pull-push, tehát ugyanúgy, mint a gitben, tehát a kódrivű környékéről, tehát ott is lehet pusholni valamilyen megoldást, tehát lehet megmondani, lediktálni gyakorlatilag szó szerint, hogy mit csinál, de megoldás az is, hogyha én pull alapon elkezdem húzni magam után egy embert, és tehát úgy segítve az ő gondolatait vele, tehát őt fejlesztem, és ő fogja megcsinálni, ő fogja elérni azt a magasságot. Tehát, hogy mind a kettő módszer létezik, nyilván, ha életveszélyről van szó, akkor csak push, tehát, hogy akkor nincs kérdés, ha kezdő emberről van szó, akkor push, mert mert kezdő ember az óriási nagy lelkesedéssel, ha hagyjuk poolban, hogy ő bármit csináljon, akkor lehet, hogy óriási károkat, tehát ez mint a síelő, akit kiküldjük a hegyre, aki 0 kilométeres síről kiviszünk a fekete pályára, tessék, itt van neked szabadság, csinálj, amit akarsz, hát ugye életveszélyes, és összetörheti magát. Tehát, hogy ezekben az esetben push, azt mondjuk, hogy itt a kék pálya, gyakorolja, hogy itt a bébi pálya, gyakorolja, aztán hogyha látjuk, hogy tényleg jó megy, akkor lehet szó kékről, pirosról, meg fekete pályáról.
Hogy fontos mind a két helyen adni a konstruktív visszajelzést.
Abszolút. Ez nagyon tetszik ez a hasonlat továbbra is, hogy a cég irány, tehát a menedzsment az olyan, mint a code review.
És például a státuszabban levő visszajelzések alapján volt olyan eset, hogy cégszintű változásokat kellett bevezetni, és ezek a változások általában milyen hatással vannak az alkalmazottakra, az ott dolgozókra, hogyan viselik?
Picit messzebbre nekifutok, mert az agilitás az önmagában a változás és a változáshoz való hozzáállást jelenti nekem. Én azt gondolom, hogy az ember, ha agilis, akkor könnyedén veszi a változásokat, viszont tisztába kell, hogy legyünk azzal, hogy maga a változás, mint olyan, az egy nem csak egy ilyen örömteli szivárvány, meg pónik ugrálnak rajta, hanem az egy félelmetes dolog is egyszerre. Tehát egyszerre örömteljes, és egyszerre félelmetes. Nekem a változás egy picit olyan, mint egy ilyen óriási nagy hullám, ami jön veled szembe, de nem látod, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy elméletileg süt a nap, örülnöm kéne, de mivel nem látom, hogy mi van a nagy hullám mögött, emiatt egyszerre örülök is, meg félek. És nagyon, nagyon észnél kell tartani, hogy egy ilyen agilis szervezetben ez a fajta kettőség, ez egyszerre jelen van. Tehát az olyan cégek, akik azt várják el a kollégáktól, hogy most már agilis van, most már mindennek örülnöd kell, most már nem lehetsz depis, most már nem lehetsz szomorú, mert itt az agilitás, és neked örülnöd kell, ez halott agilitás. De nem csak agilitás, ez halott cég. Csak még úgy néz ki, mintha élne. Tehát így megkövetelni az emberi érzelmek spektrumában csak egyféle érzés, az szinte lehetetlen. Tehát, hogy az agilitás az nem azt jelenti, hogy öröm, az agilitás az azt jelenti, hogy amikor elérjük a célt, és minden klappolt is begurítottunk, akkor megállunk és örülünk. De hogy ez mint a mesében, hogy hány másodpercig csókolóznak a végén a hősök, meg boldog házasság, meg nem tudom, múltkor kiszámoltam. Pár másodpercig, úgyhogy 15 perces a mese, pár másodpercig boldogság van. A nagyjából az agilitásban is egy a demo esemény, tehát amikor örülünk, megtapsolunk egymás, az kb. 15 másodperc a 15 percből, tehát ilyen arányban van. Tehát nem napi szinten itt mindenki ugrál happy-n, mint hogy mindenki be lenne szívva, hanem tényleg normális munka. De hogy maga a változás az félelmetes. És igen, a státuszabban nagyon sokszor előkerül egy olyan dolog, amit utána le kell ülni a menedzsmenttel, újra kell gondolnunk a dolgokat, és fogunk és változtatunk rajta. Van, amin gyorsan van, amikor nem tudunk gyorsan változtatni, de sok olyan példa volt a mi életünkben, ami a státuszap alapján jobban megértettünk, változtattunk rajta. Volt olyan, hogy az adott ügyféllel felbontottunk a szerződést, ez a legdurvább példa. Mert olyan dolog derült ki a státuszabban, mert nem tudtam azonosulni. És így, amikor leültünk volna a kollégával, addigra már nagyon késő lett volna, mert ő is feladta volna. Tehát, hogy a státuszap segítségével ő le tudtunk ülni, ő ki tudta beszélni magából azt a feszültséget, és akkor eldöntöttük, jó, hát akkor ez értelmetlen, akkor ezt nem csinálunk. Ez volt a legdurvább.
És amikor egy-egy ilyen változás van, akkor az mindig ugyanúgy történik? Tehát oké, hogy megtörténik a változás, de hogy utána egyből happy lesz minden?
Nem. Én azt gondolom, hogy a változás az mindenki mindig másképpen reagál be kívülről, de belülről a változás az pont azért, mert mondtam, hogy az ember, ha minden rendben van, akkor te valójában nem akarod a változást. Tehát gondolj bele, hogy minden tök jó megy, és akkor azt mondja, hogy figyelj, változzál. Miért változ? De hogy azt mondják, hogy minden rosszul megy, akkor te saját magad akarod a változást. Ezért nagyon sok olyan menedzsment technika van, ami erre épül, hogy hát csinálj úgy, hogy rossz legyen, és akkor az emberek akarnak rajta változtatni. Az agilitás az nem erről szól. Az agilitás az arról szól, hogy minden jó megy, és akkor hogyan tudunk fenntartani ezt a változási hajlamot. Hogyan tudunk folyamatos változás. És ebben azért vannak kihívások, még így a legagilisabb szervezetben is, mert az emberek olyan gyorsan megszokják a jót, és utána, ha valami jó, akkor azon abszolút nem akarnak változtatni. És hogyha jó sokáig minden rendben van, akkor azt gondolják, hogy na, ez az egyetlen egy módja annak, hogy hogyan tud valami jó lenni. És ezután, ha jön valamilyen változás, akkor kézzel-lábbal ellenállnak. Tehát ezért házon belül mi folyamatosan változtatunk a dolgokon. Mindig arrébb ülünk, mindig más csapatba kerülünk, mindig. Tehát mindig változtatunk pont azért, hogy a változás az jelen legyen, mert a változás, tehát a változáshoz való viszony az olyan kb. Mint a futás. Tehát ha nem futsz, hanem csak hirtelen egyszer csak maratot kell lefutnod, akkor az halálos is tud lenni. De hogyha minden nap futsz, tehát minden nap van valamilyen változás, mindig változtatunk a dolgokat, akkor egyszer csak mellesleg jön egy maraton, akkor az mivel napi szinten 10 kilométert futok, ezért le tudom, nyilván megizzadok jobban, megérzem itt-ottam, de le tudok futni, mert edzésben vagyok napi szinten. Tehát az olyan szervezetek, vagy az olyan csapatok, ahol nagyon ritka a változás, ha jön valami változás, nagyon rosszul viselik el. És ennek az az oka, hogy a változáshoz való viszonyunk, az arra van egy ábra, ami leírja azokat a folyamatokat, hogy egy változásnál mi zajlik le egy emberbe, és ezt a görbét, ezt tudják, hogy a gyászgörbe. Tehát valójában szakemberek azt mondják, hogy minden változás az egy gyász. Az egy halál. Csak ugye,
amit már megszoktunk, azt meggyászoljuk.
Azt meggyászoljuk. Ugye a biztonságot az emberek a változatlanságban keresik, miközben mindenki belül a változásra vágyik, és ugye ezt a nagy paradigmát kell feloldani, és úgy, hogy a folyamatosan benne vagyunk a változásban, akkor ez az a pár állapot, vagyis bénulás, tehát ha jön valami változás, akkor először lebénul mindenki. Tehát hirtelen nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Tehát jön a tagadás, megúszom, berakom a fiókba, valamit nem tudom, nincs is, nem is történt meg. Ha látja azt, hogy ez nem működik, akkor nagyon dühösek leszünk. Ha a dű sem működik, akkor átmegyünk a depresszióba, és általában a dű és a depresszió környékén szoktak, tehát hogy olyan csapatok, vagy olyan szervezetek, vagy olyan cégek, ahol ritka a változás, és jön, ott vagy nagyon dühösek, vagy nagyon depressziósok lesznek az emberek a változástól. Tehát vagy abban beragadnak, hogy én már itt nem tudom, vagy dühösek, miért kell ezt így, nem tudom, és ez a kettő reakció létezik csak, és utána nincsen ennek a feloldása, hanem a feloldás az, hogy vagy a dű, vagy a depresszió gyűlik, és akkor vagy betegség, vagy kilépek a cégből, vagy nem tudom, vagy tele lesz a hócipőm, vagy megesz a moly, vagy tudtad, hogy de hogy nagyjából a kettő között van, mert utána van a próbálgatás, és utána van az elfogadás. És mi arra koncentrálunk, hogy a próbálgatást tehát abban legnagyobb támogatást adunk, hogy próbálj meg, nézd meg, hogy működik-e. Ha nem működik, vissza tudsz lépni, próbálj ki magadat, mint egy vezető, ha nem működik, vissza tudsz lépni, próbálj ki magadat ebben a szerepben. Ha ez nem működik, vissza tudsz lépni, mert a próbálgatásra való ösztönzés adja azt, hogy az ember a dű, alkudozás, a depresszión és a félelmén átlépjen. És ugyanez a görbe, tehát ugyanezeken a fázison keresztül a legagilisabb szervezetben a legagilisabb ember is átesik minden egyes alkalommal, amikor jön bármilyen változás. Nem mindegy, hogy ennek mi az amplitudója, mert hogy ez pici dű, pici alkudozás, pici depresszió, pici próbálgatás, piciben, azt úgy tud magamból lezárni, hogy annak nincsenek külső jelei, nincsen külső nyoma, de attól belül ugyanez zajlik. És az agilitás ehhez ad egy ritmust. Ő azt mondja, hogy figyelj, itt a sprint, és ez a görbe az agilis szervezetben mindig egy sprinthez igazodik, és egy sprinten belül lezárul. Tehát a következő sprintben már senki nem dühöng azon, hogy az előző sprintben mi volt. Nem? Mert volt a kettő között retro, lezártunk, kibeszéltünk, nem tudom micsodát, és nem viszünk magunkkal. Tehát ott kiürül a dű, ott kiürül a depresszió, ott minden kiürül, és úgy futunk neki a következő sprintre, hogy már nulla lappal indulunk. Tehát hogy ez a csodálatos benne, hogy ő erre a görbére ritmust ad neki, a változásnak ritmust ad, de attól a változásra való reakció ugyanez.
Hozzá lehet szokni a változáshoz? Tehát lehet attól függővé válni?
Nem tudom, de hogy nagyon gyorsan le lehet szokni róla, az biztos. Tehát én azt már saját magamon is tapasztaltam, amikor így a konyhában arrébb került a mikro. Éveken keresztül ott volt, nem ugyanadon rakok a kanalat. Nem, a párnám úgy van, arrébb letoktuk az ágyat. Tehát a magánéletben is az ember nem mindig jól reagál be a változásra, de hogy ha van rutinod abban, hogy a változás az pozitív tud lenni, hogy abban sok energia van, sokkal biztonságosabb a változás valójában, mint a változatlanság, akkor ezeken gyorsabban átlendülsz, észrevétlenül átlendülsz. Ha meg nincsen, akkor mindenen ki leszel borulva, és te leszel a legnagyobb apostolja a változatlanság.
És érdemes olyan embernek is erőltetni ezt a folyamatos változást, vagy olyan embertípusnak, aki alapvetőleg nagyon rendszeresen él, tehát egy rendszer szerint én így szeretem, reggel 8-kor csinál meg a reggelimet, akkor...
Szerintem nem kell semmit erőltetni senkinek, el kell rendesen elmagyarázni, hogy miért fontos bármi is.
Másrészt, hogy tehát azok az emberek a legnagyobb biztonságban érzik magunkat, aki nagyon rendszer szereti az agilis világban, mert ők azt látják, hogy az, amire ő képtelen volt a változásra, a folyamatos változásra, ez itt egy olyan ritmus van, ami nagyon biztonságos, önbizalmat ad az embereknek, és azok érzik a legjobban magát az agilitásban. Rendszeretők, precízek, folyamatosan nyújtják teljesen, hogy csak a változástól félnek, mert a sprintek azok megadják neki azt, hogy nem hónapokra előre, meg évekre keresztül, hanem két hét az meg tökre megbecsülhető, felfogható, észsel körbejárható. Tehát ezért az informatikus típusú agyi ilyen ilyen típusra, vagy tehát az, aki jó tud kódolni, akinek nagyon rendszerekben gondolkodik, tehát azoknak áll a legjobban ez a dolog. És az agilitáshoz sokkal nagyobb fegyelmet jelent valójában, mert azok a szervezetek, ahol az agilitás párosítják a lazasággal, az ilyen double pub, tudod? Tehát nem csak sima klub, hanem dupla klub. Tehát az agilis klub tud, na az azt jelenti, hogy alig van hatékonyság. Tehát, hogy az agilitás, ha fegyelem nélkül csináljunk, akkor az óriási pénzkidobás.
És számomra például a folyamatos változás az azért jó, mert sok jó dolog lehet találni, ami tud segíteni a munkában, tehát például jó példa lehet a continuous integration. Ha valaki mondjuk régebben csak FTP-n keresztül másolta a szerverrel dolgokat, és most már, ha nem kereste a más megoldásokat, akkor még mindig tudna ezt csinálni, és így ebből szempontból a változás fontos, mert így lehet abból illúzióban maradni, hogy minden rendben, minden szuper, de közben sok pénz veszteségbe be lehet kerülni. Viszont a másik oldalról azt is előfordulhat, hogy ha folyamatos változás, az is csomó pénz veszteséget tud hozni, ha mondjuk minden nap új és új eszközöket behozni, és erről tudnám mondani valami tanácsodat, hogy ezt érdemes csinálni cégen belül, vagy akár, nem tudom, csapaton belül.
Ez már inkább ilyen kísérletezgetés, amire gondolsz, nem? Tehát a folyamatos mindig valamit próbáljunk ki, és változtassunk.
Tehát, hogy arra gondolok, hogy kell-e valahogy kutatni, vagy mi ennek a jó menetrend?
Hát ez egyensúlyi helyzet, tehát hogy kerül egyensúlyba a két dolog?
Igen.
Ez maga a válasz is a kérdésre, hogy egyensúlyban kell, hogy kerüljön. Tehát azok a csapatok működnek a legjobban, ahol van olyan kolléga, vagy azok a területek működnek a legjobban, aki nagyon szeret előre rohanni. Tehát, hogy ő neki egy picit nehéz fejleszteni, neki egy picit nehéz megcsinálni minden nap ugyanazt, ő nagyon szeret előre rohanni, és az óriási örömmel tölti előt, hogy ő előre rohanhat, megnézi újat, kipróbálja. Ott ugye nagyon vigyázni kell arra, hogy hát ne a master branch-re kerüljön ki az, amit ő tegnap este meglátta a kirakatba, és rögtön le is töltötte, és be is építette, és már az ügyfelé kint van prodban, mert hát az nem biztos, hogy az jó, de hogy ezt a fajta folyamatot, ami ezek az ilyen típusú dolgoknak a kipróbálása, tehát neki teret kell adni, hogy ő tudjon próbálgatni a dolgokat, csak attól kell megvédeni a többieket, hogy ez tényleg ne kerüljön rá a master branch-re azonnal, hanem legyen lehetősége kipróbálgatni. A másik oldalon kell egy olyan ember, aki meg egy picit fékezi az innovációt, egy picit fékezi, és mert ő egyensúlyba tudja hozni a másik embert, tehát hogy ez egy folyamatos vita kell, hogy legyen kettő között, nyilván szakmai kereteken belül, hogy mi az, amit meg kell tartani, mi az, amit jó úgy, nezen ne változtassunk, mert annak olyan hatása van, hogy nem tudom én, az egészet újra kell írni, hanem ha a kettő egyensúlyban van, és tehát ugye ez az, amit te is mondtál, Róka, hogy akkor jól működik a csapat, mert akkor van friss levegő is, akkor vannak az innovációk, akkor megyünk előre, de hogy alapjában véve folyamatosan szállítunk. Tehát 3 éven keresztül mondjuk a JavaScript területén 0 innovációval, az annyira régi kód, hogy az már senki nem akarja piszkálni, tehát ott senki nem nyúl hozzá, és az a kód az már nem bildelődik le, mert annyira rohannak előre a libek, mert annyira változik meg minden, hogy egyszerűen nem fordul le. Tehát, hogy a JavaScript területen ez nagyon intenzív. A Java területén volt egy intenzív korszaka, most már egy picit lecsendesedett. Nagyon várom az, hogy a JavaScript területen is szép lassan csendesedjen le, mert volt, hogy elkezdte JavaScript poker, vagy JavaScript, van egy ilyen játék, hogy...
Arra gondolsz, hogy mondasz egy főnevet, és biztos, hogy van vele JavaScriptes lib.
Igen, mert ha nincs, tehát hogyha van, akkor erre iszunk, tehát, hogy valami ilyen játék a JavaScriptes kollégek körében, és ez tényleg igaz, tehát hogy annyi lib lett, és így, hogy biztos, hogy le fog tisztulni. Egyrészt, másrészt, security. Tehát, hogy ennyi libet, ennyi félét, hogy azon keresztül annyi security issue, annyi security probléma jöhet be a cégbe, a weboldalra, hogy ez is konkrétan, tehát ugye leállt a fél internet, amikor az egyik fejlesztő úgy döntött, hogy ő leveszi a saját libét, mert neki már tele van a hócipő, és kiderült, hogy a fél világban az a lib be volt töltve, és az összes szájt az pofára esett, mert nem tudta betölteni azt a libet, mert ő csak átírt egy URL-t. Tehát, hogy ehhez nincsen még hozzászokva a világ. És nagyvállalatok vakarják a fejüket, hogy milyen olyan eszközöket kellene használniuk ahhoz, hogy ki tudják védeni a benne lévő security dolgok, és biztos, hogy ennek az lesz a következménye, hogy redukálni fogják, vagy tisztítani fogják, vagy valamilyen szabály mentén csökkenteni fogják a libeknek a számát, mert ilyen mennyiségű libbel nem látom olyan megoldást, hogy ez hogy lehetne lekezelni.
Én amúgy szerintem az enterprise világon itt pont csak olyan fejlesztők vannak, aki leginkább csak innovációk hoznak be, és nincs azok fejlesztők, akik tartják ők vissza. És pont ez történik, hogy sok ilyen enterprise cég behozza innovációs dolgokat, vagy tök új dolgokat, ami már csak...
Az N+1 megoldás ugyanarra a problémára.
Igen. Viszont a másik oldalról szerintem tök jó, hogy a JavaScript világon ez most történik, mert ebből sok-sok tapasztalat van, és sok érdekes megoldást is lehet megtanulni.
Én ezt nem tagadtam, csak egyensúlyba kell hozni. Tehát, hogy a kettőnek az egyensúlya nagyon fontos.
Igen, ebben egyetért.
A változás kapcsán említetted, Anton, hogy időről időre megállunk, és egy ilyen szót mondtál, az a retro. Nem biztos, hogy a hallgatóink tudják, ezt ki tudnád egy kicsit fejteni, hogy mi ez?
Mi lenne, hogy a ti fejtenétek ki egy picit? Mert én annyit beszéltem már ma.
Szerintem ez valami nagyon régi.
Igen, retro valami. Ez
retro, régen így hívták a meetinget két hetente. Ez ugye a Scrumban egy esemény, retrospektív, így hívjuk, és minden sprint fordulókor gyakorlatilag tartunk egy ilyen kis sessiont, ahol elmondhatjuk, hogy abban az adott sprintben, most teljesen mindegy, hogy ez az egyhetes, kéthetes, háromhetes, tehát lényegtelen, de hogy abban az adott sprintben milyen olyan tapasztalatot szereztünk, ami jó volt, jó hatása volt ránk, illetve hát nem ismételnénk meg még egyszer, mert nem működött olyan jól, és akkor ezt szépen mindenki el tudja mondani, összegyűjtjük a véleményeket, és a végén megpróbáljuk orvosolni. Vagy pedig, ha jó volt, akkor tovább vinni a tapasztalatot.
Tehát ilyen kis visszatekintő.
Visszatekintő, igen, és hát előbb ugye említetted a változási görbét, lehet, hogy egy adott sprinten belül is volt egy változás, és azt lehet, hogy valaki rosszul viselte, és ami felhalmozódik dű, úgymond, benne azon a sprinten belül, azt itt ezen a retron ki is tudja adni. És utána lehet, hogy ez neki egy megnyugvást ad, és aztán rájön, hogy ez igazából nem is olyan nagy probléma, csak hirtelen a változás miatt volt benne ez a dű, és legközelebb másokkal jobban fogja fogadni, és ez a görbe elkezd fölfele menni.
Abszolút. Sőt, én igazából még azzal egészíteném ki, hogy a változásnál mindig nagyon fontos, hogy akkor vagyok nagyon nyitott a változásnál, hogy a változás ütemezett. Ugye erről beszéltük, hogy a sprintek azok megadják ezt a fajta ütemet. 1-2. Sokkal nyitottabb vagyok a változásra, ha egy olyan időszak előzi meg, amiben nem volt változás. Tehát, hogyha volt egy olyan időszak, amikor én a változatlanságot meg tudtam élni, akkor sokkal nyitottabb vagyok a változásra, hogy ez ütemezetten be. Tehát ezért van az, hogy a sprinten belül jönnek további változások, arra a csapat nagyon allergiás. De sprint végén jöhet a változás, mert a következő sprintben jöhet új. Tehát maximálisan nyitottak vagyunk a változásra akkor, hogyha a sprint közben nem jött a változás. Mert ha a sprint közben jön a változás, akkor sokkal dühösebbek a sprint indulásnál, hogy már megint mit kell oda, nem tudom, és már megint szét fogjátok trollkodni, nem tudom. Tehát hogy itt az agilitásnak van egy ilyen aprócska momentuma. Azért nagyon fontos a retro, mert a retro az egy ilyen lezárása gyakorlatilag az előző, tehát a demo mellett a lezárása az előző időszaknak, amikor leülünk, kibeszélünk, és lélekben elengedjük az előző két hetet. És utána úgy állunk föl, és úgy megyünk el ebédelni, hogy ebéd után kezdjük az új életet, kezdjük az új sprintet, tehát újra nyitottak vagyunk mindenem, mert szellemileg át tudunk helyezni magunkat abba az állapotban, amikor nyitottak vagyunk a változásra. És így időről időre nem csak agilis sprintekben, hanem nagyon sok témában érdemes tartani retrót, érdemes időről időre leülni, érdemes időről időre átbeszélni a dolgokat az élet minden területén, ahol vagyunk. Tehát, hogy én ezt a gyakorlatot, ez nem csak az agilis világban, hanem mindenhol ajánlanak. Tehát, hogy ahol környéken nincsen agilitás, hanem csak csapatban dolgozunk, vagy kapcsolatban vagyunk valami, ott érdemes ütemszerűen leülni és megbeszélni, mert ez a másik oldalnak biztonságot ad. Tehát, hogyha mindig meg van beszélve, hogy mi minden, tehát mint nálam a feleségem, mert csütörtök reggel az az a nap, mindig, amikor együtt ketten reggelizünk, és mindig megbeszélünk. Ha van bennük valami, az a mi retrógnak a napja. És nekem nagyon nagy biztonságot ad, mert akkor nem hétközben kell elővennem a témákat féltve, vagy nem tudom micsoda, hogy mondjam el, és akkor ezt hogyan csúsztatom, mert tudom, hogy ennek lesz fórumja, amikor leülünk, és csütörtökön reggeli közben el tudom neki mondani, mert akkor négy szem közt vagyunk, meg tudunk mindent beszélni. És ő is ugyanúgy előhozza a témákat. Tehát az egész hetünk sokkal nyugodtabb, sokkal biztonságosabb a kapcsolódás, hogyha tudjuk és kiszámítható magának a retrónak az időpontja. Hát az reggeli, együtt reggelizünk, rendszeresennek nevezünk. És azok a kapcsolatok az ügyféllel, ahol rendszeres a találkozó, azok sokkal erősebbek és mélyebbek. Ugyanezt az effektus használjuk az agilitásban is.
Amúgy szerintem még egy ilyen fontos dolog a változás kapcsán. Lehet, hogy valakinek azt tud segíteni, hogy nem rögtön kell reagálni bármilyen változásra, hanem lehet, hogy kell aludni egyet.
Ez jó.
És akkor így kicsit nyugisabb lesz a helyzet. Amúgy még szerintem az is fontos, hogy nem is nagyon muszáj ragaszkodni ezekhez nagy szavakhoz, hogy agilitás, retro, meg sprint, egyéb más, viszont ezeken mi tudunk jobban elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent ez a fajta a folyamat, vagy egy adott helyzet.
Ez egy nagyon jó, tehát nagyon jó megragadtad a lényeget, mert ez egy standardet ad ahhoz, hogy hogyan tud egy szervezet a folyamatos változásokra felkészülni, és hogyan tud reagálni a folyamatos változás, annak ad egy metodikáját.
Igen, és lehet, hogy valamelyik más helyzetben tök más szavakat használjuk, vagy emberek más szavakat használják, de attól a lényeg az nem nagyon változik. Szóval nem kell félni ilyen szavaktól.
Igen, ezek úgymond trendi szavak olyan eseményekre, amiket igazából, ha józan paraszt észre átgondolunk, vagy belegondolunk, akkor régen is valószínűleg megvoltak, csak nem rendszerességgel, nem mindig betartva. Nem az volt, hogy akkor két hetente vagy x időnte leállunk sprint végén, mert hogy lehet, hogy ez nem éri meg. Azt gondoljuk, hogy hát egy napra vagy egy fél napra leállunk, akkor az mennyi időt elvesz, de igazából lehet, hogy ez visszajön utána. És mondtad, hogy nem is feltétlen kell ezt mondjuk sprinthez kötni, vagy bármilyen ilyen formával hozzákötni valami ez a retro eseményét, hanem bármilyen más tevékenységhez is lehet csatolni, mint ugye nálunk a rádiózáshoz, vagy podcasteléshez, mert ugye nálunk is előjött most ez, hogy ugye most tartunk az 56. adásnál, és hogy lehet, hogy jó lenne most leülni, egy kicsit átgondolni, hogy most eddig mindig hoztunk témákat, beszéltünk róla, de mi lenne, egy kicsit így átgondolnánk, hogy mi lenne az a jó irány, amelyre érdemes lenne menni, és akár felismerhetnénk azt, hogy akik szoktak minket hallgatni, mit szeretnének hallani, milyen témákat, és azt milyen formában. Úgyhogy,
maximálisan támogatom. Lehet, hogy egy kis kérdőívet lehetne megszerkeszteni és várni a kedves hallgatóknak a visszajelzését, csak azt nem tudom valamilyen címen, hogy az hogy lehet bemondani. Vagy nagyon kíváncsi lennék, hogy ti mit gondoltok arról, hogy milyen csatornán keresztül lehetne a legjobban begyűjteni az észrevételeket, a témákat. Úgyhogy írjatok meg nekünk bátran, légy szíves, hogy készülünk a retrónkra, adjatok hozzá inputot, adjatok hozzá nekünk anyagot, mert az a célunk, hogy olyan adást készítsünk, és olyan témákat hozzunk, ami nektek érdekes. Ezért sokkal jobban szeretnék megismerni titeket, hogy olyan témákat hozzunk, és olyan tartalmat, ami számotokra érték. Mert ezt szívvel, lélekkel csináljunk, de hogyha ez hasznos is mellette, akkor ezt már nagyon nehezen überelni lehet. Úgyhogy nagyon szépen megköszönnénk a visszajelzéseket, hogy tudjuk emelni a színvonalon.
Szerintem jöhet építő jellegű javaslat is akár tőletek, tehát sőt, az is nagyon sokat segítene. Mert ugye, ha úgy veszük, ez is a retrónak a része, hogy építő jellegű javaslatokat próbálunk a másiknak adni a munkájával kapcsolatban. És lehet, hogy mi is próbálunk valamilyen irányt csinálni, vagy eddig próbáltunk valamilyen irányba menni, és lehet, hogy külső szemmel vagy füllel hallgatva az egész műsort vannak olyan észrevételek, amiket ha mi visszakapunk és beépítünk a további adásukba, akkor lehet, hogy sokkal jobb minőségbe tudjuk.
Sőt, tudjátok, ugye nekem van egy kedvenc cégem, a GitLab. Tehát ugye a GitLabot az több mint 10 éve figyelem folyamatosan, nagyon erősen egyetértek a GitLab által vallott elvekkel, az, hogy távmunka, tehát ott csak távmunka van, ott be lehet menni az irodába, de nem muszáj, worldwide szinten mindenhonnan alkalmaznak embereket, tehát hogy előttem is egy ilyen típusú cég lebeg, tehát hogy én is nagyon szeretem azt, hogyha tehát nagyon, maximálisan egyetértek az olyan, nagyon felnézek az alapítójára, és ő a retrókat úgy tartja meg, hogy nyilvános YouTube streammel. Tehát konkrétan az adott release végén van egy retro, keresétek rá, és nyilvános streammel ott van a 20 nem tudom hány ember, és akkor mindenki elmondja, és ez full nyilvános. Tehát nem úgy, hogy csak a csapattagoknak ki van rakva a YouTube-ra. Nekem ez nagyon szimpatikus. Tehát az, hogy az ember ott van, felvállalja, tud beszélni arról, hogy mi volt a jó, mi az, ami javítandó, tehát hogy lehet, hogy nekünk is kéne egy ilyen live session-t meghirdetni, ahol a retroba a hallgatók is be tudnak szállni.
Hát ez tök jó, mert kívülről is kapnak visszajelzést, abszolút, tehát nem csak belülről.
Igen. Tehát hogy gyakorlatilag, hogyha lehet, hogy ez lenne az egyik módja, vagy csatornája annak, hogy mondják el, hogy meghirdetünk, hogy ez mikor van, beülünk, mi szívesen fogadunk, live-ban kinyomjuk az adást, jöhet a visszajelzések, bereagáljuk őket, átbeszéljük őket, mert szerintem egy ilyen retro az biztos, hogy aranyat érne nekünk, mert sokkal pontosabban tudnánk és hallanánk élőben, hogy akkor milyen irányba lehetne a dolgokat. Ha vannak olyan emberek, akik szívesen csatlakoznának és elmondanak ezeket.
Akkor kell gyűjteni pénz az új eszközökre.
Edu! Most kaptál új eszközöket, miről vesz?
És egyébként foundation-en gyűjtünk, mindenki utalhat nyugodtan.
Ez jó poén.
Jó, egyébként szerintem ez érdekes lehet. Erről is beszéltünk már, hogy ez mennyire ciki vagy nem ciki, ha az ember beszél a hát mondjuk úgy, hogy problémáiról, de nem mondanám problémának, csak hogy a gyengeségeit is elfogadja, vagy ki mutatja mások felé.
Én szerintem ez az erőségnek a jele. Tehát, hogy az ember tud nem csak a pozitív oldaláról, hanem a javítandóról is tud beszélni saját magáról, a csapatáról nyíltan. Szerintem ez az erősség, mert építi a bizalmat, erősíti az őszintességet, és valaki attól lesz szimpatikus, nem attól, hogy megjátszunk magunkat a hallgatók előtt, vagy mi a cégen belül megjátszunk, hogy mi tökéletesek vagyunk, és más oldalát nem is szabad mutatnunk, hanem igen, meg tudjuk mutatni mind a két arcot.
Úgyhogy minket is vár a változás, nem sokára. Fogunk tartani egy ilyen kis retrót, az majd megbeszélünk, hogy milyen formában pontosan lesz, majd erről is fogunk szerintem következő adásban is említeni, hogy beszélni, és ennyi fért bele a mai adásba, hallgassátok minket legközelebb is, és nyugodtan írjátok nekünk.
Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!